beszélgetés életről és a Szentírásról. Balla Gergellyel, a Platon Karatáev zenekar tagjával Farkas Mónika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, beszélgető partnerem Balla Gergely, a Platon Karatáev együttes egyik tagja.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Mesélnél a gyerekkorodról, mennyi testvéred van, és hogy ők is zenélnek-e?
Négyen vagyunk testvérek, én a második vagyok, van egy bátyám, Zsolt, öcsém Csanád és húgom Csenge. Húgom pont tegnap előtt adott életet első gyermekének, szóval Isten hozta a világra Csongort. Nagy az öröm most a családban emiatt. Gyerekkoromat meghatározta az, hogy testvérekkel nőttem föl, az, hogy nagyon sok unokatestvérem is van. Így például a nyarak azok nálunk mindig úgy néztek ki, hogy lementünk egy nagy közös családi nyaralóba, és ott volt az összes unokatestvér együtt, hasonló korosztályban is, és végig együtt játszottunk, és ez a nagy családos lét, ez szerintem visszahat rám a mai napig, és nekem is egy meghatározó élmény, amiből merítek, és ami valahogy orientális engem. Amúgy pedig egy nagyon szép és tiszta gyermekkorom volt, nagyon odaadó és támogató, megtartó szülőkkel, amiért a mai napig nagyon hálás vagyok nekik, és szerintem, ahogy én apa lettem, úgy kezdtem el ezt még jobban értékelni, hogy mi az, amit ilyenkor az ember adhat és kaphat a másiknak is a másiktól. Azt szoktam mondani, hogy édesanyám népdalokat énekelt nekünk, édesapám pedig zsoltárokat, és hogy ez még így a zenei világra, mint dalszerzőként is visszahat rám, mert valahogy ez találkozik talán a Platonban. Testvéreim nem zenélnek, ő mindannyiunk tanult hegedülni gyerekkorunkba, de aztán ez mindenkinél kikopott végül. Szüleim amúgy kórusokban énekeltek, szóval szép, tiszta hangú énekes emberek. Édesapám hegedülni tud, édesanyámnak pedig már traumatikus zongora élményei voltak gyerekkorából, szóval viszont neki meg csodálatosan szép hangja van. 21 éves koromban kezdtem el gitározni, ez nekem elég későn jön. Tehát, ahogy mondtam, gyerekkoromban hegedültem, utána nagyon sok év kimaradt, utána egy kicsit nagybőgőztem még. Végül a gitár volt az, ami nagyon megtetszett. Szerintem így utólag visszafejtve a szálakat azért, mert azt éreztem, hogy vannak saját ötleteim, saját dallamaim, és egyszerűen egy olyan hangszer kellett, amivel ezeket le tudom kísérni, és ami még ezt facilitálni is tudja akár.
Jártál népdal és zsoltárénekről versenyekre? Hogyan jött a zsoltárénekrés ötlete gyerekként?
Református háttérből jövök, édesapám lelkész, igazából az egész nagy családomnak a fele lelkész, fele orvos. Bármadasba jártam, ami egy református gimnázium Budán, és nyilván a gimnáziumhoz kapcsolódóan jöttek ezek mind a népdal, mind a zsoltáréneklő versenyek, szóval ez nem így külön mi kerestük a lehetőséget, hanem a általános iskolába engem küldtek ki. De a mai napig jó élmények ezek a versenyek. Nyerni soha nem nyertem. Ezek általában egyházi iskoláknak a versenyei, és általában ugyanazok versenyeznek mindenhol egymással, és minden állomáson volt egy kislány, aki megnyerte az egész versenyt, de valahogy ezt soha nem bántam, mert az énektanáromtól ipari mennyiségű mézes negró cukorkát kaptam a versenyekre várva, és az mindig egy nagy élmény volt.
Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban?
Nagyon gyerekkoromban sok minden, leginkább püspök, ez volt mindig a családi viccforrás, meg amikor így a gyerekkel elmondatják a nagy vendégsereg előtt, hogy na, mi akarsz lenni, Gergő, és akkor büszkén kihúzott mellkassal mondom, hogy püspök szeretnék lenni. Aztán iskola alatt igazából végig focista szerettem volna lenni, nekem az volt így a nagy álmom egészen kiskoromtól kezdve. Szerintem a 98-as VB volt, ami először beszippantott, addig is így focizgattunk apámmal, meg testvéreim, de onnantól kezdve ez egy teljes őrület volt, és a mai napig nagyon szeretem a focit, és a amatőr szinten, de játszom még a mai napig. Szóval focista szerettem volna lenni, de aztán nyilván eljön az idő az ember életében, amikor valahogy a valósággal szembesülnie kell, hogy nem lesz labdarúgó, vagy legalábbis nem profi szinten. És nekem valahogy így eléggé organikusan jött ez, hogy a zenébe beátfolyt, bár még akkor se, amikor elkezdtem zenélni, akkor nem zenész szerettem volna lenni, hanem csak szerettem gitározni, és azt éreztem, hogy vannak bennem dalok.
Egyetemistaként először másik egyetemre jártál, majd pszichológia szakra jelentkeztél. Hogy is volt ez pontosan?
Amikor a pályaválasztásra került a sor, a gimiben nagyon jó voltam irodalomból és történelemből, ezeket szerettem a legjobban. Két nagyon jó tanárom is volt ezeknél a tárgyaknál. Szerintem ez nyilván van egy érdeklődése az embernek, de amúgy a jó pedagógusok abszolút mederbe tudják terelni az ember tetéren. Szóval ezt a két tárgyat szerettem nagyon, és igazából nem volt semmi konkrét elképzelésem, hogy mi szeretnék lenni, meg hogy, és tudtam, hogy ezek, hogyha jó érettségeim vannak irodalomból és történelemből, akkor jogra felvesznek, szóval a jogot jelöltem be, és így ugye mai napig ott van bennem szintén emlékként, ahogy az első héten egy ilyen évfolyam találkozó volt, ilyen ismerkedés, és az egyik évfolyam társam hozott meg, mint a filmekben láttam addig, csak olyat egy ilyen hatalmas tekercset így kigöngyölített, és így végig volt vezetve tollas írással, hogy itt vagyunk most a tetején, és ahhoz, hogy jogászok legyünk, hogy kell eljutni a lap aljára. És így emlékszem, hogy ahogy ránéztem arra a tekercsre, ott volt bennem teljes bizonyossága, hogy én biztos, hogy nem leszek jogász, mert hogy én ezt nem fogom végigcsinálni. És nem feltétlenül azért, mert nincs meg az agyam hozzá, hanem valahogy mindig olyan voltam, hogy ha valami nagyon érdekelt, és valamiben motivált voltam, akkor azt tűzön vízen átvittem, és megvalósítottam viszont, hogyha valami nem érdekelt, akkor azt vagy mindig így elengedtem. Ami egyrészt egy rossz dolog is tud lenni, de amúgy megvannak az előnyei szerintem az életben, mert nem ragad benne az ember olyan dolgokban, ami lehet, hogy nem az ő útja lenne. És ezért például a jogi egyetemet is elég könnyen ott tudtam hagyni. Ezután egy évet passziváltattam, és akkor volt egy teljes újragondolás, hogy merre, hogyan menjek, és sok mindenen gondolkoztam, többek között a teológián is amúgy. Egy olyan dologgal szerettem volna foglalkozni, ami nagyon érdekel. Gondolkoztam filozófián, teológián, szabadbölcsészetem, és végül azért a pszichológiát választottam, mert ennél láttam azt, hogy ebbe valahogy az összes összeér, és mindegyiket bele lehet csatornázni, és de végső soron az emberrel foglalkozik.
Hogyan alakult meg a zenekarotok? Miért ezt a nevet adtátok a zenekarnak?
A zenekar 2016-ban alakult, de ennél jóval visszább vezet az alakulásunk, olyan értemben, hogy Sebővel gyerekkori barátok voltunk. Ott is a foci volt egy kapocs, egy foci csapatba játszottunk. Szerintem 10-11 évesek lehettünk akkor. Utána évekig nem találkoztunk, majd így akkor még iVIV, aztán már Facebook. Szóval így a közösségi médiában láttuk azt, hogy van egy irányba mutató zenei érdeklődésünk. És akkor írtam a Sebőnek, hogy találkozzunk, tanítson engem gitározni. És akkor ezekből a találkozásokból kezdett el kifolyni az, hogy eleinte abszolút ilyen örömzenélés volt, és csak feldolgozásokat játszottunk, főleg az angol száz folk hagyományból merítve, Johnny Cash, Bob Dylan, Johnny Flynn, ezek az előadók. És aztán, ahogy elkezdtek jönni a saját dalötletek, akkor kezdtünk el beszélni róla, hogy ha végül is vannak saját ötleteink, akkor miért nem vágunk ebbe bele. De ott is úgy, hogy vegyük ezt komolyan, de nem volt semmi célunk azzal, meg nem is hitegettük magunkat azzal, hogy ebből bármi lehet majd, hanem csak a feldolgozások helyett, akkor játsszuk a saját dalainkat. Hamar négyen lettünk zenekarra, és a névválasztás pedig akkoriban olvastam Tolsztojtól a Háború és béke című regényét, és vagy egyből ez a karakter fogott meg. Ugye ez egy nagyon hosszú, hömpölygő regényáradat. Körülbelül 2000 oldalas a könyv, és csak 10-valahány oldalon van rajta ez a karakter. Szóval látszólag egy mellékszereplő, de az egyik fő karaktert ez a találkozás löki el egy olyan irányba, hogy így a napoleoni háborúk alatti bolyongásból, nihilből és útkeresésből kirántja. Platon Karatejev egy egyszerű orosz parasztember, egy muzsik, de mégis a maga egyszerűségével és őszintességével, tehát ő meg tud fogalmazni olyan dolgokat, olyan kérdéseket és állításokat az életről, amik valahol egy mélyebb réteget érintenek meg. És igazából én ezekkel kapcsolatban éreztem a párhuzamot, hogy bennünk is ott volt, mind zeneileg, mind formailag, ez az egyszerűség, letisztultság, volt egy törekvésünk az őszintességre, nyíltságra, és van egy belső reménység, ha nem is bizonyossága felől, hogy amit mi csinálunk, dalok, és hogyha ezekre a másik ember, a befogadó találkozik, rá ugyanúgy lehet hatással ez a találkozás a dalokkal, mint amilyen hatással volt Pierre Bezúhov grófra a Platón Karatejevvel való találkozás a regényben.
Partért kiáltó albumon, a Lomkorona szín című dalban Isten is megjelenik. Hogy jött a dal témájának ötlete? Neked milyen Isten megtapasztalásod volt, amiben igazán érezted Isten közelségét?
A Lomkorona szintnél tényleg az volt, hogy egy nagy és súlyos betegségből lábadoztam, és pont a Covid lezárás alatt, szóval otthon voltam, elég szigorúan karanténban a négy fal között, és egy olyan lakásban voltunk, ami a második emelet volt, és igazából az egyik falunk egy teljesen egy nagy ablak volt, és azelőtt volt egy fa, aminek így mi a Lomkorona szintjére láttunk rá, és ezért ott tényleg az volt, hogy hetekig, hónapokig azt a Lomkoronát néztük, ahogy kinéztünk az ablakon. De nyilván ennek aztán teljesen más szimbolikus értelmezése is van, csak ezt azért mondom el, hogy az origója az szerintem valahova ide visszafejthető. Az, hogy Isten megjelenik ebbe a dalban, ez meg egy olyan dolog, ami azt érzem, hogy azért nehéz erről beszélni, mert teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztást én magamnak, vagy amit én úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt. Amit mondani tudok erről, hogy mindegyiknél azt éreztem meg, amit Keresztelő Szent János is mond, amikor Jézus látja, hogy nagyobb van itt nálam. Tehát, hogy egy artikulálhatatlanul más minőséggel, jelenléttel és sűrűséggel való találkozás és kapcsolódás, ami mint élmény tapasztalati szinten ott marad belül, és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Talán azt tudom mondani, hogy az előjelek nélküli torzítatlan valóság és létezés megtapasztalása, egy teljesség, egy egység, ezek talán mind szinonimák is valahol, határtalanság, az örökké valóság, és hogy ezek mind valahol olyan szavak, amik emiatt valahogy nekem akár szinonimái is lehetnek az Isten szónak. Azt tudom mondani, hogy egy végtelenül személyes út a legszemélytelenebb felé. Mint narratív szál érdeke, hogy történt az egyik ilyen velem, akkor azt tudom mondani, hogy nekem feleségem Skóciában, Glasgow-ban járt egyetemre, ezért ott amennyit tudtam, meglátogattam Glasgow-ba. Ott neki ment ugyanúgy tovább az egyetem, ez nekem általában a tanítási szünetekben volt, és emiatt nem igazán volt semmi dolgom, viszont ott nekem nem is volt szociális hálom, nem voltak helyeim, ezért ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, ami csodálatosan ki van alakítva, vagy az egész városon, akár a belvároson átmegy. Egy nagyon szép park és több ösvény. És ezért ott sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy reggel megreggeliztünk Emőkével, aztán ő elment egyetemre, én pedig elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás, és az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével utána.
Partért kiáltó albumotokkal kapcsolatban valaki a következőt írta. Nem találom a szavakat, egyszer tananyag lesz. Ismertek lettetek, sok rajongótok lett az internetes felületeken. Amikor az Akvárium klub teraszán láttalak titeket a koncerten, azt láttam rajtatok, nagyon szolidak vagytok. Mi az, amivel mégsem szálltok el a sikertől? Hogy tudod ezt te személyesen megőrizni? Mi segít ebben?
Igen, ezt néha megkapjuk ezt a kérdést, és akkor merül fel bennem az, hogy sokszor szerintem sokkal nagyobbnak tűnnek dolgok kívülről, mint ami belülről. És egyrészt nekünk annyira organikusan alakult ez az egész, hogy az elmúlt 8 évben soha nem ugrottunk túl nagyot, mindig a következő lépcsőfok jött. Szóval volt egy nagyon természetes íve a dolgoknak, ami segítette azt, hogy ez belső lelki felületeken is könnyen letapogatható legyen. Másrészt pedig talán valahol egy attitűd kérdése, és főleg azokkal a tartalmakkal, vagy az, amit amiről mi próbálunk beszélni, az annyira nem arról szól, hogy mi kik vagyunk. Pont az ellentetjéről szól az én, az ego, az egyéni, a személyesnek a leszeleteléséről. És egy olyan személytelennel való találkozásról és egybeolvadásról, ami jön akkor valahol az egész emberiséget magába foglalja. Amit mondani szoktam, hogy a legszemélyesebben szeretnénk beszélni a legegyetemesebb kérdésekről. És hogyha az embernek ez a törekvése, akkor ahhoz a nulladik lépés az, hogy magát minél inkább háttérbe szorítja. És főleg ma, amikor minden annyira a felépített világokról, felépített karakterekről, megmondó emberekről szól, ennek mi tudatosan is próbálunk ellene menni. És ezt mondom, furán hangozott, itt vagyok egy rádióinterjúban, mégiscsak akkor velem van most beszélgetés, de hogy ezeket legalább arra fel tudom használni, hogy azt mondjam, hogy ne azt nézzék az emberek, hogy mi kik vagyunk, kik az alkotók, mire gondoltak az alkotók alkotás közben. Tehát, hogy mi magunkat próbáljuk minél inkább háttérbe szorítani és kivonni ebből az egyenletből. Nekünk az alkotó folyamat során van egy hatalmas élményünk, de azon kívül ez minden dalnak megvan a maga útja, és minden befogadónak megvan az ugyanannyira érvényes értelmezése a dalokról, mint a mi értelmezésünk ezekről akár. Alapból nem érzem, hogy bármilyen teljesítményre az ember döngethetné a mellkasát, de emellett Magyarország tényleg egy nagyon vibráló és élő hely, szerintem kulturálisan, de ugyanakkor mégiscsak egy nagyon kicsiny szelete a világnak csupán. Tehát, hogyha valaki itt elér valamit, és azzal nagyra van, az nekem kicsit egy ilyen vakontúrásban tűzött győzelmi lobogónak tűnik.
Koncertek előtt közvetlenül mit csinálsz, mivel hangolódsz rá?
Hogyan tudom minél teljesebben, minél mélyebben megélni ezeket a koncerteket, úgyhogy akár azokat jobban magammal is tudjam vinni későbbre. És akkor volt egy időszak, ahol akár ilyen imaginációs gyakorlatokat csináltunk, kvázi az egész koncertet először magamba lepörgettem, így amikor ott voltam a helyzetben, már egy ismerős dologgal találkoztam, ami mint hogyha nemrég már egyszer megtörtént volna bennem, és ez az átélésben még jobban segített. Amúgy pedig nincs semmilyen nagy rutinom. Mostában én vagyok a turnémenedzser is zenekar körül, szóval sokszor ilyen teljesen hétköznapi dolgokat szoktam intézni, még nem sokkal koncert előtt is akár. Mindenkinek legyen karszalagja, a turnébusz jó helyen parkoljon, a dolgok kipakolódjanak, mert azt érzem, hogy egyre kevesebb előfeszítés kell ahhoz, hogy ha elkezdődik a koncert, akkor mint egy kapcsoló átkapcsoljon bennem valami, és onnantól tudjak menni az egésszel. A közönséget a felszínen azt szinte már teljesen leválasztottam magamról, szóval a koncert nagy részében csukva van a szemem, és csak befelé figyelek. Általában a szövegekkel szoktam nagyon menni, a szavakkal, a sorokkal, és ezen kívül az egyetlen figyelmem még az a zenész társaim felé fordul, hogy nyilván ne egymástól külön csörömpöljünk, hanem mi ott négyen egy egységet alkossunk a színpadon.
Hogyan ismerted meg a feleségedet? Honnan érezted, hogy ő az igazi?
Van olyan videó is, hol Emőke kb. Másfél éves, én pedig néhány hónapos, két család már ismerte egymást. Nagyszülői generációra visszamenőleg. Két szülői ágon, és neki is a két szülői ágon a nagyszülők ismerték egymást. Szóval volt már eleve egy ilyen mély családi kapcsolódás. Volt, hogy együtt voltunk gyerektáborba, és aztán végül 20-es éveink elején úgy találkoztunk újra, hogy a Emőkének a húga meg az én öcsém egy szalagavatón együtt táncoltak, és ott találkoztunk újra. Az, hogy ő az igazi, nem hiszek abban, hogy egy ember az, aki az embernek a társa lehet az életben, de amúgy azt tudom mondani, hogy a legjobb dolog, ami velem az élet betörténhetett, az, hogy Emővel találkoztunk. És hogy így alakult minden, mert vagy ez az a... Nekem így ez lett a magja mindennek, és ez az, amihez mindig vissza tudok térni, bármi is van. Most már ugye két gyerekünk van, Sára Lelle és Luca Hajna, két kis csoda, és sokszor azt is látom, hogy nem is ezeket a nagy csúcspontokat kell nagyon megélni az ember életében, hanem a legegyszerűbb hétköznapokat, hogyha úgy éli meg, és úgy éli át az ember. Tehát, hogy van egy román-francia filozófus bölcselő, Émile Cioran, ő mondja, hogy a vallásos élmény nem tartalom, hanem intenzitás kérdése. És szerintem nagyon nagy igazság mag van ebben a mondatban, mert tényleg, hogyha a leghétköznapi de amúgy mély és szép pillanaton is az intenzitásnak akár csak az, hogy egy koncert után hajnalba hazaérkezem, és ott szuszog a családom a hálószobában. Szóval, hogy így nekem ez egy ilyen, tehát, hogy mint amit a beszélgetés elején is beszéltünk, hogy így már a gyermekkorból jött ez a család fontossága, és ennek a megélése, megtartása, és aztán egy hatalmas öröm nekem az, hogy valahogy az életemben ez így alakult, és hogy ezt mind mindeművel ketten tudjuk megélni, és ketten tudjuk csinálni. Ami még egy hatalmas élmény nekem emellett, nyilván az amellett, hogy a hétköznapokat, mint pár együtt töltjük, együtt vagyunk a szülőségben, a gyermeknevelésben, hogy Emő egy a mai napig egy alkotótársam is, tehát hogy a klippeket csinálta a zenekarnak, lemezborítókat. Van egy dalszövegkötete, ami a prékiadó gondozásába jelent, meg azt is együtt csináltuk.
Apuka vagy, milyen örömök és kihívások vannak benne számodra?
Örömnek azt mondani, hogy ezt én egy kiapadhatatlan örömforrásnak tartom, hogy azt érzem, hogy ez túlmutat rajtam, és igazából csak tényleg minden egyes napért egy végtelen hála van bennem, mert csak azt érzem, hogy kapok és kapok, hogy remélem, hogy ennek így valaha így a töredékét legalább vissza tudom adni a szeretteim felé. Kihívások, amikor nyilván 3 éves lányomnak vannak kiakadásai, és hogy az meg ugyanúgy egy hatalmas élmény, amikor egy ilyen nehezebb pillanatban meg tudom őt tartani, és mondjuk az ölelésünkbe kisimulnak ezek a hullámok. Ez szerintem minden embernél más. Azt érzem, hogy elmondhatatlanul kevesebb lenne az életem, hogyha ez a része nem lenne. Nincs az a megírt dal, lemez, vagy bármi, ami etéren történik velem, ami fontosabb lenne az apaságnál és a szülőségnél, és ami ezt felülírhatná. És ezt én megélem a szüleim felé is, hogy amit a szüleitől kap az ember, azt soha nem tudja teljesen a szüleinek visszaadni. Azt végső soron valahogy talán a gyerekeinek adhatja tovább. És ugyanúgy azt nem a gyerekeitől fogja visszakapni, hanem ahogy látja, hogy a gyerekei, majd talán a saját gyerekeiknek, ahogy ezt továbbadják. Ami kihívás lehet, az, hogy ez a kettő, az apaság és a zenekarozás nem is mint rászánt idő a zenekarra, hanem mint alkotó ember. Az alkotói folyamat az hogy összeegyeztethető.
Milyen hobbiaid vannak?
Futballt mondanám, és ezzel igazából ez nagy rész le is zárul, mert tényleg az van, hogy annyira intenzív most a családdal és a zenekarral minden, hogy nincs is többre kapacitásom.
Kik a kedvenc költőid?
Nekem alkotóként, ami nagy löket volt, amikor felfedeztem, az is 20-as éveim elején volt, Pilinszkit, Vöröst, Hamvast, ők 20. századi nagy magyar hármas. Ezen kívül szerintem a kortárs magyar irodalom is nagyon gazdag. Jónás Tamás, Jász Attila, Halmai Tamás, Oravec Imre, Hegedűs Gyöngyi, de egy csodálatos helynek tartom Magyarországot abból a szempontból, hogy amilyen kicsi ország vagyunk, mennyire gazdag a szellemi élet és a magyar szellem hagyomány. Ezen kívül pedig nemzetközi irodalomból is van sok meghatározó, de inkább azt tudnám mondani, hogy a különböző hagyományoknak az írásait olvasom most a legtöbbet. A keresztény hagyományból természetesen a Bibliát, de olvasok buddhista írásokat, főleg a zen buddhizmus az, ami eltalál, taoizmus, keletről védikus írások, zsidó hagyományból a kabala, szufiktól a misztikusok, az iszlám misztika, és emellett mindenféle népnek, akár már nem létező lépnek, amik vannak eredet történetei, mondái, Gilgamesh eposz, Popol Vuh.
Mi a jövőképed? Milyen távlati céljaid vannak?
Rövid távon dolgozunk épp egy lemezen a zenekarra, és azt be szeretném fejezni. Én tavaly lettem 30 éves, most vagyok 31, és akkor így nagyjából azt fogalmaztam meg magamnak, hogyha ez az évtized most így arról szól nekem, hogy gyarapodik a család, megépül akár egy ház, egy otthon.
Ha te is kérdezhetnél magadtól valamit, te mit kérdeznél?
Ez szerintem nagyon fontos és jó kérdés. Nekem alkotóként végső soron az önmagában és önmagáért való alkotás az, ami ebben a legnagyobb élmény. És azért, hogyha a bárki meghallgatja, vagy meghallgatta most ezt a beszélgetést, az utána, hogyha csak betesz néhány platondalt, és csak magát figyeli közben, ahogy a dalok mennek, azt egy szép dolognak tartom.
Nagyon köszönöm az interjút.
Én is nagyon köszönöm szépen.
Balla Gergellyel, A Platon Karataev zenekar tagjával Farkas Mónika beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szent 10. Pius pápa és az olimpia.